Kedves testvéreim, Isten igének hallgatására, meghallására készülve a 162. dicséretünk 7. versét énekeljük el. 162. dicséretünk 7. versét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, Isten szent lelke segítségű hívásával, írva található Királyok második könyvében, az 5. részben, a 9. verstől kezdődően. A hosszabb ige szakaszra tekintettel kérem a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg az igét. A Királyok második könyvének 5. részéből, a 9. verstől így szól Istenünk igéje. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijaival, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végig húzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abáná és a Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hát mindig vannak vektorok az életünkben, az életetekben, amelyek mindig Istenhez visznek közelebb, vagy éppen az Istentől távolítanak el. Ez attól is függ, utalva egy picit még a pünkös történetére, hogy milyen lelkiség, milyen lelkület van bennünk. Vannak olyan útjaink, amelyeket szinte előre megjósolható módon Istentől eltávolodva élünk, de vannak olyan útjaink is, néha nehézségeken, próbákon át vezetve, melyek az Isten fenségéhez, dicsőségéhez visznek oda. Kérdés az, hogy ezeket az utakat mi befolyásolhatjuk-e, vagy ki vagyunk szolgáltatva egy nagyobb hatalomnak, mely bennünket irányít. Mennyiben van lehetőség az embernek a saját életét önmaga berendezni, mennyiben van szabad akarata az embernek, mennyiben van szabad akarata? Tudjuk jól, erre a teológiai válasz az, hogy nincs szabad akarata. Teológiai értelemben nincs szabad akarata. Van szabad akarata, hogy eljönne az Isten házában, vagy nem. Hogy reggel megmosakszik, vagy nem. Hogy ebédel, vagy reggelizik, vagy nem. De abban a pillanatban, hogy eljátszotta, kijátszotta az ember azt a kapcsolatot, amely hozzáfűzte az eredeti állapotban Ádám és Éva esete miatt, a Heidelbergi KT-t tessék olvasni, benne van, már nincs lehetőségünk, sőt, azt mondja a Heidelbergi KT, hajlamos vagyok minden gonoszra, hajlamos, nem biztos, hogy megteszem, de hajlamos vagyok minden gonoszra, minden rossz cselekedetre, És akkor jön a válasz utána, hogy hát ennyire romlottá teremtette az Isten az embert, és azt mondja, hogy nem, de ha csak el nem fogadja a krisztusi ajándékot, a krisztusi áldozatot, akkor ilyen marad. Ez a teológia, ez a református teológiánknak az egyik alapja, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, de ez a kapcsolat elromlott. Nem azt jelenti, hogy nincs bennünk jó. Nem azt jelenti, hogy nem tudjuk szeretni a gyermekeinket. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk kötődni egy nemzethez. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk baráti körben egymásnak segítő kezet nyújtani. Hanem azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatunkban én nem dönthetek önmagam. Kedves testvéreim, utak Istenhez és utak Istentől. Isten titka marad, hogy a Bibliában olyan emberekről is olvasunk, akik Isten megismerését komolyan vették, a vele való közösséget, és meg is élték ezt a közösséget, de olyan emberekről is olvasunk a Szentírásban, akik nem vették komolyan a megszólítottságot, lásd az Új Szövetségben a farizeusokat, azokat az írástudókat, akik folyamatosan kritizálták Krisztust, nem akarták elfogadni, az csak az ács fia, azzal nincs mit kezdeni, születhet-e, jöhet-e valami Galileából valami jó, de vannak olyanok is, akik, mint a példázatból tudjuk, akik először nemet mondtak az Úrnak a hívására, hosszú évtizedeken keresztül kanyarogtak, még csak, mint Jónás, megérkeztek Istenhez. Nem tudod, hogy te most hol tartasz ezen az úton. Éppen milyen felé, merre állnak a vektorok. Kedves testvéreim, a szíriai, illetve arám hadsereg egyik vezető embere halálos kort kapott, idő kérdése volt, hogy meddig él még. Ahogy Dániel könyvében a király gyötrő álma miatt kikérte a bölcsek tanácsát, vagy ahogy a fáraó Egyiptomban saját embereitől várt magyarázatot az álmaira, vagy éppen a 12 éve vérfolyásos asszony orvostól orvosig járt, és próbálta meggyógyítatni magát, úgy fordulhatott fűhöz, fához ez az ember is, ott Szíriában ez a magasrangú, mondhatnánk arisztokrata Naamán. Ki tud rajtam segíteni? Három nagy kísértést szeretnék említeni ezen az úton, mely bennünket kicsit elvihet más irányba. Az első, hogy magamtól várom a megoldást. Energiát, pénzt nem kímélve felkerekedek és megoldás után nézek az interneten, mindenféle gyógymódot nézek ki, vagy éppen fölveszem a kapcsolatot a szomszéd asszonnyal, mert hát ő mindent tud, vagy a családban, és minden családban van egy bölcs, egy olyan guru, aki mindenre tudja a választ, és akkor oda megyek hozzá, elé járulok, nem csak oda megyek, elé járulok, és megkérdezem, hogy hát erre a betegségre mi lenne a megoldás. De elmondván, utána a saját magam feje után haladok tovább, és keresem tovább mindenféle gyógyszert és mindenféle pirulát beszedek azért, hogy én nekem az állapotom jobb legyen. Nem csupán a családi szinten lehetséges ez, hanem közösségi szinten is. Mikor magunktól várjuk a megoldást, majd mi fölállunk, majd mi elővesszük azokat az eszközeinket, melyek képesek megerősíteni akár a gyülekezetünket, egyházunkat, vagy a nemzetünket. Nem kellenek nekünk szövetségesek, nem kell nekünk a kommunikáció, majd mi fölállunk és megoldjuk. Jó ez a folyamat, és erről szól nagyon sok mai modern vagy posztmodern film is, amikor van a hős, és a hős, akire mindenki áhítozik, megoldja a kérdéseket. Ilyen hősök vagyunk a saját életünkben is, vagy szeretnénk lenni, akik előrébb jutnunk és meggyógyulunk. A második nagy veszély, úgy látom, hogy az önsajnálat. Rajtam már senki sem segíthet, mondják sokan, szinte csak vegetálok, tiszteletes úr, ez az én sorsom, ezt adta nekem az Isten. A gyerekeim rám se nyitják az ajtót, a járvány ideje alatt úgy kellett körbe telefonálnom segítségért, különböző ismerősöknek, hogy valaki menjen el és vásároljon be nekem. Én nekem ez a sorsom, itt vagyok, itt gubbasztok a sötét szobában, és Nem kimondva, de hát várom azt, hogy mikor lesz ennek vége. Önsajnálat, mikor elkezdi magát kapargatni az ember, és újra-újra felszakadnak azok a sebek, lelki sebek, melyeket már régen be lehetett volna gyógyítani, hogyha gyógyító orvoshoz, olyan orvoshoz ment volna, aki nem sarlatán, nem a családi guru, de hát nem ment oda, nem találta meg azt az orvost. De ilyen lehet, kedves testvéreim, szintén egy közösség életében is, hogy újra és újra fölvakarunk sebeket, már szépen tisztult, gyógyult az a plazúr, ami mondjuk egy bicikli baleset után már a gyermeknek a térdén van, de éjszakánként viszket és elkezdi bakargatni, és újra elkezd érezni. És kedves testvéreim, ilyen lehet egy emléknap akár egy nemzet életében is, amikor újra és újra nem a jövőbe tekintünk, nem a jelenre nézünk, hanem mindig visszatekintve a múltra siránkozunk, hogy hát ez a magyar sors. Ez a magyar sors, ezt adta nekünk az Isten, és nekünk ebbe kell beleállni. Picit sírunk, kicsit szomorkodunk, de hát mi így vagyunk magyarok. A harmadik veszély, kedves testvéreim, amikor kívülről várom a megoldást. Hát ha valaki megkönyörül rajtam. Hát ha valaki beemel abba a vízbe, amely néha felbuzog. És tudom azt, hogy mikor felbuzog a víz, akkor az Isten angyala száll rá, és abban a pillanatban én meg tudok gyógyulni, mikor odaérek. Hát ha valaki odaáll mellém, ez a hát ha típusú ember, ez a reménykedő ember nem fölfele néz, nem magába tekint, hanem mindig másoktól várja a megoldást, majd más segít rajtam. Igazán azt mondja, ez igazságtalanság, ami velem történt, biztos, hogy valaki majd megkönyörül rajtam. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Naamán élete mikor kezd megváltozni? Ennek az arám vezérnek az élete mikor kezd megváltozni? Hát sokan azt mondják, hogy akkor változik meg, amikor rádöbben arra, hogy neki mégiscsak engedelmeskednie kell az Isten emberének szavára, és el kell mennie a Jordánba, és meg kell mártozni a hétszer. De én úgy gondolom, hogy nem ekkor kezdődik. Amikor egy fiatal szolgáló elmondja, hogy ő tud az Isten emberéről, tud egy olyan prófétáról, aki tudna segíteni, és ezt közvetett módon meghallja Naamán, akkor kezdődik a változás. Akkor kezdődik a változás. Mikor az Istennek az üzenetét, a gyógyító hatalmát, az ő kegyelmét én meghallom. Akár egy igehirdetésen, akár a Szentírás olvasása során, vagy az életem eseményein keresztül, én megértem, hogy az Isten valamit akar velem kezdeni. És erre válaszként ez a Naamán elindul, pedig ez a lány egy ellenséges népnek a gyermeke, ráadásul szolga, azt már nem mondom, hogy kislány. De hogy elhiszi Naamán, amit mond. Másodszor pedig elindult, engedelmeskedett, igaz, jó sok szekér ajándékkal, biztos, ami biztos alapon, hát nem lehet tudni, hogy hány boríték van a zsebembe, mert hát nem tudjuk, mennyit kér majd a csodadoktor. Aztán, ahogy a három bölcs is először a királyhoz érkezik, ő is Izrael királyát keresi meg, mert hát biztos ő tud arról, hogy hol van ez a doktor, aki majd rajta segíteni tud. A próféta házához érve, ráadásul a próféta csak egy követet küld. Hát ez megint egy óriási sértés volt abban az időben, de úgy gondolom ma is az lenne, hogyha nem tudunk személyesen találkozni azzal, akiért hosszú kilométereket teszünk meg, több száz kilométert utazunk szekéren, óriási vagyont hozunk magunkkal, ajándékot, és ki sem jön, arra sem méltat, hogy beszéljen velem, hanem kiküld egy követet. És ez a követ azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Hétszer mártózz meg a Jordánban, és akkor új életet kapsz. Akkor az embernek itt tényleg van döntési lehetősége. Először ez az ember úgy dönt, hogy az az indulat, amely benne van, ezt kifejezi. Hát nincs Damaszkuszban olyan folyó, ami nekem segítene. Hát nincs az én szülőföldemen olyan, ami engem megmenthetne. És figyeljétek meg, a lekcióban felolvasott, 38 éve beteg embernél is ott van az indulat. Hát nincs emberem. Milyen indulat van ebben a kis mondatban? Nincs emberem. Mert ha lenne emberem, akkor én már gyógyult ember lennék. Ha lenne valaki, aki komolyan venne, akkor én már szökelhetnék, és másoknak tudnék segíteni. De nincs emberem. És ezek az indulatok, ezek olyan vektorok, amelyek mindig Istentől elszakítanak, elvisznek. Minden egyes indulat, amely nem a szeretetre, nem az irgalomra, nem a kegyelemre, hanem saját magamra irányul, az eltávolít az Istentől, és nem visz hozzá közelebb. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez a harag milyen könnyen megy az életben. Haragszunk, ha nem úgy alakulnak az útjaink, ahogy mi azt elgondoltuk. Nem úgy alakulnak a munkánkban a elgondolásaink, ahogy mi azt elgondoltuk. És hogyha minden úgy alakul, akkor úgy érezzük, hogy hát az Isten kegyelme van velem. Pedig nem azt jelenti az Istennel való közösség, hogy neked minden sikerül az életben. Hanem azt jelenti az Istennel való közösség, hogy a próbákon, a nehézségeken, akár a gyászon át is fölismered, hogy van egy kegyelmes Istened. Fölismered, mert tudod, hogy te hozzá tartozol. Mert ha nekünk minden sikerül az életben, akkor egy idő után már nem fogjuk megköszönni az Istennek, köszönöm, Uram, hanem magamnak fogok hálát adni. Köszönöm, hogy milyen jól tetted, és milyen ügyes vagy. Sokszor haragszunk, ha nem úgy alakulnak az útjaink, a kapcsolataink, a házasságunk, vagy éppen a gyermekeinkkel való kapcsolat, vagy nem úgy alakulnak az ügyeink, ahogy magunkban elhatároztuk, vagy hagyd mondjam ezt a szót, legyártottuk, lejátszottuk. Bizonyos dolgokat előre lejátszunk a fejünkben, hogy ennek így kell lennie. Szépen, akkurátusan, pontosan. És ha nem úgy sikerül, akkor el vagyunk keseredve. Ha nem úgy sikerül, akkor másokra mutogatunk. Legkevésbé sem keressük magunkban a hibát, legkevésbé sem keressük az Isten nevelő szándékát, mert gyakran csak a másikra mutogatunk. Ezen a ponton tehetett volna úgy, mint a gazdag ifjú, aki elszomorodott, mikor Jézus azt kérte tőle, hogy nagyon jó ember vagy, betartod a törvényeket, adakozol, böjtölsz, de egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, amihez annyira ragaszkodsz, ami annyira megköti az életedet, és kövess engem. Ezt az egyet kérem tőled. És a gazdag ifjú elszomorodott, és Jézus is elszomorodott, mert tudta, hogy milyen veszteség ez az ember. De, kedves testvéreim, mégis Naamán a szolgái biztatására nem így tett. Milyen érdekes, hogy vannak mellékszereplők, akik ebben a történetben is akár főszereplők lehetnének. Ott van egy követ, akit kiküld Elizeus, aki azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz. És itt vannak a szolgák, akik egyszerű emberek, és mégis arra biztatják, hogy mekkora utat tettél meg. És bármit megtettél volna, amit kért volna tőled, akkor ezt az egyszerű dolgot, hogy menj el és 7-szer fürödj meg a Jordánban, tedd meg! Milyen jó az, ha nem indulatból döntünk az életünkben, hanem van mellettünk egy jó barát, van mellettünk egy méltó, megértő társ, egy kedves testvér, egy családtag, vagy egy higgadt munkatárs, aki átgondolásra késztet. Mégis elment Naamán, és komolyan vette, amit mondott neki Elizeus. Ez a mégis életeket menthet. Ez a mégis tudnám azt tenni, tudnék komolyan visszaszólni Elizeusnak, tudnám számon kérni Jézust, amiért megkérdezi tőlem, hogy akarsz-e meggyógyulni, de nem teszem. Ez a mégis életeket menthet, életet menthet. Mikor nem úgy teszünk, ahogy az indulatunk diktálja, hanem úgy teszünk, ahogy Isten szent lelke vezet. A Betesda tavánál fekvő beteg útja másként vezetett Istenhez. 38 éve bénultságban volt. Nem is a testi bénultság itt a legnagyobb probléma, kedves testvéreim, én azt gondolom Naamánnál sem, hanem hogy Gyökösi Endre fogalmaz egyébként az egyik cikkében a pszichoszklerózis. a lelki bénulás. Ez a legnagyobb probléma. Mert nagyon gyakran a testi betegség mögött ez a lelki bénulás van. A lelki bénultság, az elfordulás az Istentől, a begörcsölés, a rágörcsölés. Mikor nincs szabad mozgásom a lélek által, és nem tudok odafordulni az Isten megmentő kegyelméhez. Mikor ráfókuszálok csak a múltra, és a múltban csak gyászolok. Mikor 100 évre tekint vissza most Magyarország, csak gyászolok. Akkor hogyan lesz jövője a következő nemzedéknek? Azt adjuk tovább, hogy ők is gyászoljanak? Vagy emlékezzenek és előre nézzenek? Azt gondolom, emlékezni kell. Emlékezni kell méltón, emelt fővel. És azt adjuk át, amiből ez a tanulság, hogy megtapasztaltuk ennek ellenére 100 éven keresztül az Isten kegyelmét. Megtapasztaltuk az ő hatalmas erejét. Megtapasztaltuk, hogy még Magyarországon és a Kárpát-medencében olyan magyarok élnek itt, akik büszkék arra, hogy ehhez a nemzethez tartoznak. Erre lehet építeni. Erre kell alapozni az életet. Kedves testvéreim, Jézus az idők messzességéből és a jelenben ugyanazt kérdezi tőled is és tőlem is, akarsz-e meggyógyulni? És mi azt válaszolhatjuk a mai istentiszteleten, igen, Uram, szeretnék meggyógyulni. Nem kell azt mondanunk, hogy nincs emberem. Nem kell rögtön indulatból válaszolnunk, hogy én nem teszem meg azt, amit az Isten tőlem kér, hanem csak azt teheted, hogy alázatosan kéred, Uram, szeretnék meggyógyulni. Szeretnék újat kezdeni. Szeretnék a jövő felé tekinteni. Szeretnék erős, kibontakozó, öntudatos magyarságot. De most talán nem időszerű. Hiszen könnyebb siránkozni a múlt sérelmein, fájdalmain, sebeinket sorolni. A vármegyéket, a régi műemlékeket, kívülrekedt nemzetünk tagjait, mint siratni, mint meggyógyulni. A 38 éve betegnek volt egy nagy esélye, és kedves testvéreim, nekünk is van egy nagy esélyünk. Mikor azt kérdezi valaki, hogy akarsz-e meggyógyulni, mi válaszolhatunk rá. Igen, mi szeretnénk meggyógyulni, mi szeretnénk megerősödni az öntudatunkban, az Isten hitünkben és a szeretetben, reménységben egyaránt. Amen.